Kedves Mária Rádió hallgatók! Az Aranykor márciusi száma következik, Igaz Gyöngy címmel, melyben a Bencésrend női ágának megalapítójának, Berecz Erzsébet skolasztika életútjáról lesz szó, több részen keresztül. A celdömölki származású, boldog emlékű Berecz Erzsébet skolasztika személye elevenedik meg a Celi Kékszellem című könyv lapjain. Újonnan felelt források alapján egy nem közönséges hivatás bontakozását kísérhetjük nyomon. Életútjának azt a szakaszát, amelyben a celdömölkön bontakozik ki hivatása, hogy később, a 20-as években az alföldi tanyavilág lelkipásztora legyen, a papként egy pap nélküli vidéken. Látta jól, milyen rejtett értékek, kincsek vannak az egyszerű, szegény emberek szívében. És amint látom, mondotta, nem is kerül nagy fáradtságba kibányászni, csak szeretni kell őket. Azzal a szeretettel, mely a mester szívéből veszi hevét és erejét, és akkor meghódolnak, megnyílnak a szívek. Imával, munkával és szeretettel átszőtt útkereső igyekezete egy szerzet alapításához vezetett. A tiszaalpári újfalusi Bencés nővérek közössége napjainkban újraélés működik. Olvadhatjuk, Várszegi Asszik főapát püspök szavait. 1996, Nagy Boldogasszony ünnepén. A Celi Kékszellem könyvet Reinhard Aba Bencés szerzetes írta. Ő írja az előszóban. Berecz Erzsébet, a Celi Kékszellem alakját, emlékét szeretném felidézni. Élete, működése mély nyomot hagyott, és már hozzátartozik Celdömölk, a Tiszaug vidéke, Tiszaug, Tiszakürt, Csépa, valamint Tiszaújfalu, Tiszaalpár történetéhez. Úgy érzem, róla magyar földön megfeledkezni nem szabad. Celdömölkön se, de főleg nem a nagy magyar alföldön. Nem alaptalanul mondta róla egy régi ismerőse, Pásztor Mária. Életét adta az alföldi népér. Bizony, az életét. Mi így tartjuk, ő egy mártírja volt az alföldnek. Élete és munkássága a magyar egyháztörténelem részét képezi. Azzal is, amit a Tiszaug falvaiban és tanyáin, meg azzal is, amit Újfalun a mai Tiszaalpáron alkotott. Életrajzát dr. Radó Polikár Bencés egyetemi tanár kitűnően megírta Tiszaugi történet című művében, amely 1946-ban jelent meg. Azóta sok-sok év eltelt. Örvendetes módon az utóbbi évtizedben újabb forrásanyag került az elő, az életrajzhoz Celből, Vászról és Pannonhalmáról. Fényképeket és egyéb dokumentumokat is sikerült összegyűjteni. Továbbá 50 év múltán az eseményekről szabadabban lehet beszélni, a szereplő személyeket megnevezni. Berecz Erzsébetről lesz szó, a buzgó világi apostolról. Életének 1898-tól 1927-ig terjedő időszakáról. Ő alapította meg 1927-ben Berecz skolasztika néven Szent Benedek leányainak társaságát, és mint ennek az előjárója, Perjel nője halt meg 1932-ben, mindössze 34 éves korában. Adja az Isten, írja Reinhard atya, hogy az itt következő lapok segítsenek sokakat az ő örömmel és szeretettel átszőtt életének megismerésére, erényeinek követésére, és arra, hogy égi közbenjárását bizalommal kérjük. Celdömölkön a Berecz család köztiszteletben állott. A családfő Berecz Lajos virágkertész volt. Ő evangelikus vallású, felesége katolikus. 6 gyermekük született ebben a sorrendben. Lajos, Dezső, Erzsébet, Jolán, Anna és Vilmos. Erzsébet tehát, akiről a lapok szólnak, harmadik volt a testvérek között, és az első leánygyermek. Általában Bözsikének nevezték. Egyik közeli rokonuk elmondása szerint a család ősei nemesek voltak. amit nemesi oklevelük is igazolt. A kiváltságot Kisberzsenyi Beresz József kapta, aki egykor Győrvár ostrománál vitézül harcolt. Beresz Lajos, a virágkertész megőrizte az oklevelet, de nem szokott vele dicsekedni. Ha szóba került, azt mondta, engem anélkül is megismernek. Egykori ismerősük így jellemezte a családot egy levélben. Amennyire emlékszem, Berecék példás családi életet éltek. A szeretetből fakadó megértés, a türelem, az egymás gondjainak vállalása, a szeretetben való együvé tartozás uralkodott náluk. Majd ugyanő írja Berecz Bözsike szülői házáról, otthonáról. Csendes, kúria-szerű ház, amely kifelül zárkozottnak tűnt, de belül meleg, szeretettől meleg családi fészek volt. A mindennapos, szorgos munka, az egymásért érzett felelősség, az óvó, védelmező és áldozatkész szülői szeretet érlelte olyanná a bereci vadékokat, amilyenekké váltak és lettek. Édesapjámra emlékszem jobban. Jovális, barátságos, örökké mosolygó úr volt, a szó nemes értelmében. Szeretetre méltóságát örökölte Bözsike. Vili bátyám is. Julánka inkább volt az édesanyja küllemre, lelki habitusára nézve is, de a türelmességet, a szenvedni, tűrni tudást minden gyerek az édesanyától örökölte. Ezt tudom. Igazi kapocs volt a gyermekei és az otthon között. A hitet, az Isten szeretetét, rendíthetetlen bizalmat az Úrban az édesanyja adta. Nem volt bőbeszédű, de mosolygós, derűs arcára visszaemlékszem, írja Némedi János. Egy másik ismerősük ezt jegyezte meg Berecékről. Házuk ajtaja mindig nyitva állt a szegények, árvák, szűkölködők befogadására. A kiterjedt Berecz família evangélikus vallású volt. Az akkori törvények szerint a gyermekek nemük szerint követték a szüleik vallását. Így Beresz Lajoséknál a fiúgyermekek evangélikusok, a leánygyermekek katolikusok lettek. Az első leánygyermeket mégis az erős evangélikus befolyás következtében Nemesdömölkön az evangélikus templomban keresztelték meg, de az állami anyakönyvbe már katolikusként jegyezték be. Beresz Bözsike kicsiny korában, mint később maga beszélte el Radó Polikártnak, sok rosszat hallott a katolikus papokról. Ennek hatására más gyerekekkel együtt csúfolta is őket. Voltak, akik pedig a boldogságos Szűz Máriáról beszéltek neki csúnya dolgokat, és ezek is hatással voltak rá. Később így emlékezett erre egy levélben. Mérhetetlen hálával tartozom az édes jó Szűz anyának, kinek szeplőtelen alakját gyermekkoromban úgy bemocskolták előttem, hogy igen sokáig nem tudtam anyai szívére borulni. De ő mégsem felejtett el. Megfogta a kezemet, magához ölelt, és közelebb hozott Krisztushoz. És azóta minden könnyebb. Azóta én boldog vagyok. Berecz Bözsike 1898. november 12-én Alsóságon született. Nem sokkal utóbb, még a század elején Berecék celldömölki lakosok lettek. De nem úgy, hogy oda beköltöztek volna, hanem azáltal, hogy a városba vívő utcának azt a részét, ahol ők is laktak, celldömölkös csatolták. Lakásuk a Sági utcában a 165-ös számú ház volt. Ez ma is áll, csak valamelyest át van alakítva, és a házszám 42. Bözsike kezdettől fogva katolikus nevelésben részesült. Lelki fejlődését a szülői házon kívül azok alakították, akik az egész városka életére is nagy befolyással voltak. Egy nemrég készült kis kurajcban azt olvassuk, hogy Celldömölk katolikus vallás életét kiváló papok élesztették, az apátság Bence és atyái. Majd lelkes méltatással folytatódik az írás. De mindnyájuknál kisugárzóbb lelkülettel mozdították elő az átélt és megélt hitéletet, az isteni szeretet leányai az apászák és a kórházban dolgozó ápoló nővérek, az irgalmas rend tagjai. Az Árdában óvoda, elemi és polgári iskola működött. Félúton volt az Árda Cell és Dömölk között, azaz a katolikus Cell és az evangélikus Dömölk között. Nem csak félúton volt, egészen egybe kötötte, vonzotta a két települést, a szent életű, és mindenki által tisztelt, sok szeretetet tanító apácák tevékenysége. Az a mindig mosolygó szeretet, áldozatkész türelem, mindent megbocsátó jóság, ami a nővérekből kisugárzott. Ők, hiszem és állítom, valójában és igazából, ők voltak a kovász, ami egyé érlelte a két rivalizáló települést, közel hozta egymáshoz a más-más lelkű embereket, egymáshoz szelidítve, megbékéltetve a néha harcos szellemű vitatkozókat is. Az ő mosolyuk, szeretetük plántálódott át tanítványaikba, indított el sok esetben olyan fény és ívű életpályákat is, mint Berezs Bözsikéjé, Rejh Annáé és még sok másokét. Hiszem és vallom, hogy Bözsike lelkében is ők, az ő életpéldájuk keltette fel a vágyat, az önfeláldozás, az isteni szeretetben elégés, a másokért élés tevékenység után. Írja Németh János 1992. májusában. Való igaz, hogy már a kis elemista, majd a polgári iskolás Berezs Bözsé nagyon szerette a zárdát. Sokszor reggeltől estig ott volt, csak ebédre ment haza. Akármit kellett ott segíteni, mindenre kész volt, csak hogy ott lehessen. Ez utóbbi sorokat iskolatársa, gyermek és ifjúkori barátnője Festel Erzsébet írta róla, aki 1946-ban összeírta vele kapcsolatos emlékeit. Feljegyzései ezzel kezdődnek. Legrégibb emlékeim az elemi iskola 5. osztályától kezdődnek. Abban az időben kezdődött barátságunk. Ma is tisztán áll előttem a képe, amint a jobboldali padsorban, én a baloldaliban, ül kisé lehajtott fejjel, mindig mosolygó, rózsás arccal, ne felejtsd kék szemmel, szőkén, akaratos, göndös fürtötkel, csodálkozik bele nap-nap után velünk együtt a tudományok mélységes ablakába, amelyet előbb tiszteletes Norbertin nővér, később Ladisla nővér nyitogatott előttünk. Majdnem minden nap virággal jött, ha csak pár szállal is, de gyakran kedveskedett tanítónőnknek, mely híres kertész édesapja legszebb példányaiból került ki. Tavasszal az udvaron lévő lurdi szobor mellett kis kertet kaptunk. Persze nagy probléma volt annak beültetése. De Bözsi hamarosan megoldotta, mert nap-nap után hordta édesapja kertéből a gyökeres virágpalántákat, magvakat, melyek nem sokára zsúfolásig megtöltötték az aránylag kicsire szabott kertecskét. Legbüszkébb volt a különös virágú tiglissziliumra, s áhítattal hallgattuk magyarázatát a virág természetéről, mikor első tűzpiros virágai kibontakoztak. Együtt rajongtunk Klavéria nővérért, aki zongorázni tanított bennünket. Szerette a népdalokat, pedig Klavéria nővér szigorúan tiltotta azok játszását. Eléggé dúsan felszerelt elemi iskolai könyvtárból az összes mesekönyvek, és Schmidt Kristóf akkoriban kiadott elbeszélései közül egy sem maradt olvasatlan előttünk. Egyik délután, óra után, nagy titokzatosan egy könyvet dugott a hónom alá, azzal az ajánlással, hogy ilyen szépet még nem olvastál. Akkor volt először kezemben az 1001 éjszaka mesei. Később valamelyik sági fiúrokonától Sherlock Holmes-t kapott. Titokban faltuk. A polgárista évek életünk legszebb ideje volt.
Ide születtél, itt táplált, itt nevelt anyád. Itt nőttél fel, itt dolgozott, itt küzdött apád. Magyarország, ez a szó mit jelent neked? Földrajzi hely, de számodra ennél több is lehet. Szülőhazád, szülővárosod néked szent legyen. Őseidet, gyökereidet ne tagadd meg sosem. Repülővel átkelhetsz az óceánokon. Megtanulhatsz számos nyelvet jól magas fokon. Bárhol jársz is, ne feledd el, a költő így beszél. Szívet cseréljen az, aki hazát cserél. Ide születtél, itt táplált, itt nevelt anyád. Itt nőttél fel, itt dolgozott, itt küzdött apád. Magyarország, ez a szó mit jelent neked? Földrajzi hely, de számodra ennél több is lehet. Szülőhazád, szülővárosod néked szent legyen. Őseidet, gyökereidet ne tagadd meg sosem. Repülővel átkelhetsz az óceánokon. Megtanulhatsz számos nyelvet jól magas fokon. Bárhol jársz is, ne feledd el, a költő így beszél. Szíved cseréljen az, aki hazát cserél. Repülővel átkelhetsz az óceánokon. Megtanulhatsz számos nyelvet jól magas fokon. Bárhol jársz is, ne feledd el, a költő így beszél. Szíved cseréljen az, aki hazát cserél.
Ezért 1914-ben a két Bözsi befejezte a polgári iskolát. Mind a ketten azt tervezték, hogy tanítóképzőben folytatják tanulmányaikat. A Celi Zárda főnöknője Amália nővér ajánlására fel is vették mindkettőjüket a kőszegi Domonkos-Endi Zárda internátusába és képzőjébe. Berez Bözsinél azonban bizonytalanná vált, hogy szeptemberben elmehetek Kőszegre. Édesapja ugyanis ellenezte a dolgot. Felesleges költségeskedésnek tartotta, de valójában úgy látszott, nehezen tudja elengedni, nehezen tud megválni a lányától. Az édesanyja elengedte volna. Bözsi nagyon szeretett volna menni, de az apa nem engedett. Közben kitört a világháború. Váratlanul felzavarta a kisváros mindennapi életét, és sok családot közelről súlyosan érintett. Festler Bözsi írja emlékezéseiben. Hullámzó kedélyállapotban éltünk az utolsó béke nyárban, s haladtunk a háború kitörnék készülő viharába. Naponta az állomásra jártunk, néztük a virágos vonatokat, a frontra induló dalos harcias kedő katonákat, kísértük azaz ismerősöket, akik mindig nagyobb számban léptek a messze, orosz, szerb tájak felé induló vonatokra. Berec Bözsi tehát nem kezdett új iskolaévet. Otthon maradt és kiszolgált édesapja virágüzletében. De más valamit is elkezdett. Ekkor határozta el magát a Vöröskereszt szolgálatára. Eleinte a vasúti üdülőben teljesít szolgálatot, amely az átutazó frontra menő katonákat látta el meleg étellel, itallal. Később gyűjtögetett az átmenő vonatok közönségek között a sebesült katonák részére. A rendkívül bájos jelenség, a csaknem gyerek, fehér köpenyben, fehér fejkendővel annyira elragadta a közönséget, hogy nem akadt olyan az utasok között, aki elé odatartott persejét, hogy néhány kedves bokk kíséretében ne adakozott volna. Fesler Bözsi láthatta is barátnőjének ezt a tevékenységét, amikor időnként Kőszegről hazalátogatott. Más valaki pedig hallomás után írta le színesen a lelkes leányka buzgóságát. Átvonuló sebesültek érkeztek Celbe. A kisváros asszonyai, lányai kivonultak a pályaudvarra, mert hát kötelessége minden magyar nőnek, hogy szeretettel fogadja a hazatérőket. Egy fiatal, fehér köpenyes, mosolygos leány is ott van a tömegben. Alig lehet észrevenni, olyan csendes, sietve tesz-vesz. Éppen egy pohár vízzel szalad. Azután üveget vesz elő a táskájából. Annak a sápadt fiúnak rum kell. Ott nem messze, az öreg bácsinak a kezébe csomagot nyom. A hordágyon hánykorgodik valaki. Egészen átnedvesedett a kötés a lábán. Bözsi gyorsan kicseréli. Közben mindenkinek kis megszentelt érmet osztogat. Kérje Jézust, bízzék a szent szívben, mondogatja. És mindenkire mosolyog. Sűrök forog a népkonyhán, csak azt nézi, hol lehet segíteni. De olvassuk el saját beszámolóját. A 16 éves Berezd Bözsi leírja barátnőjének, mivel is telnek a napjai. Nagyanyám sokat gyengélkedik, mert ám 2 hétre azután, mikor te elmentél, szélütést kapott, és azóta folyamatosan olyan gyenge. Azért édesanyám többször otthon marad, és így nekem kell az üzletbe lenni, ami ugyan rám nézve egész penitencia, de hát annyiból jó, hogy így gyakrabban mehetek a sebesültekhez. Úgy szeretném én is ápolni őket, de nem vesznek fel, mert úgy mondják, hogy még fiatal vagyok. Hanem, úgy hiszem, most be fognak osztani új év után a koronába naposnak. Jelenleg nem sok sebesültünk van, körülbelül összesen 50. Én csak nem minden nap bemegyek a kórházba, már egészen ismernek a sebesültek. Majd, ha hazajössz, fogok sok érdekes dolgot mesélni róluk, mert most nem győzöm leírni. Most nagyon sok sebesültet vittnek itt át az állomásom. Hétfőn is vittek egy hosszú vonattal. Most nincs tanulnivalóm, a legnagyobb gondom a sebesültekre van. Nem is gondolod, Bözsikém, milyen büszkék azokra a vasdarabokra, amit operálás alkalmával kiszednek a sebeikből. Szinte irigykedem rájuk, és gondolom sokszor, hogy bárcsak a lányokat is besoroznák. Nem is képzeled, hogy milyen jó óráim vannak. Olyan kedves a tiszteletbeli Klavéria nővér, hogy meg sem mondhatom. Szerdán 11-kor, szombaton 4-kor van órám. Sokszor segítek a tiszteletes nővéreknek, vagy kézimunkázok magamnak, és így eltelnek a napok. Az 1915 év elején Berezd Bözsike nagyon várta már, hogy szabályos beosztást és munkakört kapjon a sebesült katonák szolgálatában. Boldogan közölte barátnőjével, most én is beleszek osztva a kórházba, és a vasútra, naposnak. De ezt előzően még januárban rokonlátogatóval járt Körmenden és Szentgotthárdon. Útjairól és a celben szállongó minden újságról bőven élénken beszámolt barátnőjének. Körmenden nagyon jól éreztem magam, s haza csak néhány szót firkáltam, s így azt hitték, hogy elvesztem, és sürgönyöztek értem. Nem is hiszed, kedves Bözsikém, hogy megijedtem. A sürgönyön ez állt. Böske, azonnal jöjj haza, atyád! Képzelheted, hogy éreztem magam. Nem tudtam elgondolni, hogy mi a csoda történt otthon. A legelőbb induló vonattal tehát rögtön hazaindultam. Hát, mikor hazaértem, s itthon olyan ilyet ábrázattal kérdeztem, hogy mi baj van, jól kinevettek. Jaj, de bosszus voltam akkor. S még hozzá a karkötőm is eltörött, az ernyőm is ott maradt a nagy sietségben. Még Szent Gotthárdon is voltam 2 napig, ott is jól éreztem magam. Egész nap nem tettünk más, csak sétáltunk és zongoráztunk. A lányokról nincs semmi újság, a Teri egy kicsit különös, mint szokott. Muki meg az Ilus nagyon jóba vannak, és Lula és a Tasner lány szintén. No meg az az újság, hogy egy ilyen rendi nővér, mint a Celiek Boszniában az almásit ápoltas elkapta tőle a tifuszt és meghalt szegény. Szép halála volt, mert a hazáért halt meg. Bösike hamarosan megkezdte a működését, mint vörös keresztes ápolónő. Dr. Király Jenő sebészorvos beosztottja volt, és a nemrég lebontott koronaszáló emeleti részén dolgozott. Később egy barátnője, Molnár Ilonka, így emlékezett róla. A háború alatt önkéntes ápolónőnek jelentkezett. Szülei ellenezték, de ő kikönyörögte. Feltűnést keltett a koronaszálloda felső terme, ahol Erzsike kisasszony ápolta a sebesülteket. Fehér ujjas kötényében kis terészkének hívták. Olyan csinos volt, hogy nem is lett volna szabad katonákhoz küldeni más egyéniséggel. Az első vakációm a nyár az elmúlt év kölcsönös élményeinek elbeszélésével telt. Ő már ekkor beállt a kórházba a sebesült katonák ápolására, írja Kőszegről Fessel Bözsi. Felajánlotta szolgálatát a fájdalmak tömegében. Sokszor jártam vele a beteg, lázba hánykolódó harcosok ágyai között. Valamennyit ismerte. Mindegyikhez volt vigasztaló, érdeklődő szava. Ellátta őket könyvvel, cigarettával, gyümölcsel, virággal, édességgel. Úgy néztek rá a szenvedésben megtört szemek, mint egy túlvilági fehér angyalra, akit a Jóisten az ő enyhítésükre küldött. 1915 őszén, itt most megjegyzem, édesanyám ekkor született, az volt a nagy újság, hogy Bösike fiatalabb bátyját, aki már katona volt, útnak indították a frontra. Úgy látszik, húgában nem volt különösen aggodalom, nagy volt benne a hazafias lelkesedés. Ekkoriban a Kőszegi Bözsének színes képeslapot küldött, amelyen lőállásban frontharcos látható. És vidáman írja. Éppen most nevettünk egy sereget a Lulával. Tudod, a kis pubi szemüveget hord, és rettenetes komoly az arca. Olyan, mint egy professzor. Te is jót kacagnál, ha meglátnád. Nagyon sokszor csókol ez a bolondos Bözsid. A Dezsőnk 22-én megy a harctérre. Most ment el hozzá apa. A következő évben, 1916 tavaszán húsvéti képeslapot küldött Kőszegre. A képen angyal ül az üres sziklasírnál, amely előtt tűz lobog és közelednek az asszonyok. Az írás rövid üdvözletet tartalmaz. Sok, nagyon sok csókot küld szeretettel, a Celi kék szellem. Tudod, Bözsikém, most ez a legújabb nevem, írta 1916. március 24-én. Pár nap múlva derűs levélben, amelyhez kis sárga virágot mellékelt, beszámol otthoni örömökről. A kisbágyám a Dezső most volt itthon a harcéről szabadságra. Olyan érdekes volt, hogy már itthon megunta a sok virágot, és most, hogy ennyi után hazajött, még a leghervadtabb virágnak is úgy örült. Annyit nevettem neki, tudod, éppen úgy néz ki, mint egy sifli katona. Édesanyja már készen van, és menni kell a városba, majd máskor többet írok. Májusi levele aztán valóban kiadós lett. Nagy alakú levélpapírját teleírta, mind a 4 oldalt. A május 1-én lezajlott zenevizsgáról számolt be, meg egy meghívóról. A meghívó szerint egy előadásról a kárpátfalvi falvak javára rendezték a zárda növendékei. A címlapon ez is olvasható. Meghatározott belépődíj nincsen, de a nagy érdemű közönség önkéntes adományait köszönettel veszi, s a jelzett célra fordítja az intézet előjárósága. A műsor 24 kis előadásból állott, amelyben zongorajáték, ének, szavalat, hegedűjáték és kis színdarab is szerepelt. A megnyitó Mária ének után Berez Bözsi játszotta Gróf Margittal Kélel Béla végnyitányát. A befejező előadás Zoltán Tavaszi hangulat Z című zongorajátéka volt. A műsor szerint 2 zongorán előadják Gróf Margit, Szarka Rózsi, Szita Juliska és Berez Böske. Most jelenleg A kórházban vagyok. A délutáni inspekció második napja van. Csak néhány beteg van itthon, mert kün mesés szép idő van, és ilyenkor szívesebben sétálnak vagy csónakáznak, mint gubbasztanak. Most tehát félretettem a stoppolást, és írok neked, mert estére már mindig olyan álmos vagyok. 1916 májusa volt. Fester Bözsi Kőszegen lassan befejezte a képző második tanévét is. Nyári vakációjának egyik öröme volt, hogy régi barátnőjével újra találkozhatott. A következőket mondja el róla. A következő nyár 1916-ban megint összehozott bennünket. A felső tanulmányokat végző fiatalság a sebesült katonák segélyezésére színdarabot rendezett, szereplésre mindkettőnket felkért. Elfogadtuk a Kisfaludi Kérők című vígjátékának szerepeit. Ő lett a darab Margit nénie, amelyet páratlan humorral alakított. Hosszú, fekete sejem krinolinjában, lila virágos tekedlivel a fején, őszre porozott hajjal, ráncos arccal, sok kacagást váltott ki a közönségből. Fáradhatatlan volt a rendezés körül. Nem kímélt sem időt, sem fáradtságot, még a szomszéd falvakba is elment felfedező útra, csak hogy a szerepléshez szükséges ruhákat előteremtse. 1916. novemberében Berett Bözsike immár betölti a 18. életévét. Láttuk, hogy az utóbbi két évben, mióta befejezte a polgári iskolát, nem volt sohasem tétlen. Részt vállalt az otthoni munkákban és a közösségi feladatokban, a szenvedőkkel való törődésben és a vidám rendezvényekben egyaránt. Talán éppen a fele baráti szeretetén keresztül egyre elmélyült Isten iránti szeretete vallásossága is. Szívesen merült imádságba és rendszeresen eljárt a templomba, főleg a szentmisére, hétköznapokon is. Éppen születésnapja körül váratlan esemény történt, amelyről a templomban imádság közben értesült. Gyászkeretes levelében írja: A.M. Ave Mária. És jött a levél, kis rózsaszínű lap, és gyászra vált a derűs őszi nap. És így tovább. Én is elsírhatom édes Bözsikéme szép szomorú strófákat. A fekete madár hozzánk is leszállt, meghozván a hírt, hogy a kicsi bátyám, az a kékszemű, nevetős arcú baba katona, Pro Patria, hősi halált halt. November 1-én. Nem tudom, nem hiszem, hogy el tudott képzelni azt a pillanatot, mert szörnyű volt. De amikor az oltáról levő feszületen néztem, csak egy hosszú, fájus sóhaj, se pár szó. Uram, legyen meg a te akaratod, hagyta el görcsösen remegő ajkam. Milyen jó édes Bözsikém, hogy a katolikus egyház gyermekei vagyunk. A kereszt, ha bár nagyon súlyos, mégis könnyűnek látszik, mert Krisztus segít nekünk a kereszthordozásban. Az ő szeretete még a legmélyebb fájdalmat is meg tudja édesíteni. Majd leírja, hogyan hatott szüleire a hír, és milyen borzasztó az a tudat, hogy bátyja, ez a csinos és mosolygó katona, most ott pihen a görci sziklák közt, és nem fogják többé viszont látni a földön. Aztán így folytatja. De egy másik, egy tisztább gondolat úgy felemel, hogy hisz neki nem csak teste volt, hanem halhatatlan lelke is, melyet tán, ha volt is rajt némi folt az emberi gyarlóságok miatt, lemosott az édes Józsi szentséges vére, s az ő kiontott vére, és tán a véghetetlen kegyelmek forrása, az édes Jézus szentséges szíve, majd magához fogadja kisbátyám lelkét, s ad neki a világ boldogságánál sokkal nagyobbat. Imádkozzatok a kisbátyám lelkéért. És szeretnék azzal a dallal búcsúzni az Aranykor márciusi adásában, melyet Igaz Gyöngyök címmel szerkesztettem, melyet Berett Bözsike énekelt később, mikor már az Alföldön élt, a tanyasi világban, az egyszerű embereknek, és nem csak énekelte, meg is tanította neki.
Jöjjetek a drága szívhez, mely szeret oly lángolón.
kegy forrásod ő oltára, földi menny kegyelmi trón. Szent szívőrsége vett körül királyod zászlaját, imádjad áldjad szüntelen az ég és föld urát. Üdvözítünk szent szívéből, tör felénk az égi láng, és a szent vér lelkek ára szívsebéből hull reánk. Szent szívőrsége vett körül királyod zászlaját, imádjad áldjad szüntelen az ég és föld urát. Jézus szíve, benned bízunk, tudjuk, hogy te vagy velünk. El ne hagyj a küzdelemben, légy segélyünk s mindenünk. Szent szívőrsége vett körül királyod zászlaját, imádjad áldjad szüntelen az ég és föld urát. Lángjait között imádjuk győzelemnek szálogát. Jöjjön el a te országod, mely a földnek üdvöt ad. Szent szívőrsége vett körül királyod zászlaját, imádjad áldjad szüntelen az ég és föld urát.
Itt ragadom meg az alkalmat, és szeretném megköszönni Tóth Béla, a Mátra Verebély Szentkuti kegytemplom kántorának, hogy segítette felkutatni ezt az éneket, ezt a dalt, mely a Bencés rend emlékezetében sem maradt fenn, így nagy-nagy ajándék. Éppen 2017-ben a Bencés rend leány ágának, leányai társaságának a megalakulásának pontosan ebben az évben van a 90 éves évfordulója. Ave Maria, dicsértessék a Jézus Krisztus!